Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség szerelem gyereke, ez a közös kreatív műsor. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája.
Szerelmetes szép délutánt kívánunk.
És itt van velünk szintén Tóth Gergő, reklámszövegíró.
Én csak annyi, hogy hello.
Igen, mindig hello. Na, ma Bodnár
Bencével... Mutattuk azt is, hogy az egyik apukája, meg a másik apukája, csak azt lehet, hogy ki kell vágni a műsorban utána.
Nem vágjuk, semmi nem vágunk ki. Bodnár Bencével beszélgetünk ma, aki szabadúszó, kreatív, stratéga, és Berlinből fog bejelentkezni. Vele pedig arról beszélgetünk, hogy miért használunk felismerhető karaktereket a reklámokban. A mai műsor végén lesz egy TikTok blokkunk, a TikTokról egyre többet fogunk beszélni, úgy tűnik, aztán szó lesz a Dréher nőnapi kampányáról, beszélünk a Jettel nőnapi kampányáról, az aktualitások között beszélünk az ügynökségi népszámlálásról, aztán a spot szemlében két spottal is foglalkozunk, az egyik a CBA Szaxis pasia, a másik pedig, amivel kezdjük ezt a mai műsort, a Zingburger növényi Norbis sorozata vagy videója, amelyben Kac Dávid kérdez, növényi válaszol. Remek páros. Mindenki a magát hozza.
Egyrészt másrészt a legjobb kontentek, a legjobb műsorvezetőket is utolérik, organikusan is, rásegítés nélkül. Az történik ugye ebben a videóban, hogy a növényi Norbert hamburgert eszik, egy zink hamburgert, és...
Amely növényi alapanyagokból készül.
Ráadásul, igen, növényi. Másrészt pedig ugye a Kac Dávid a maga módján beszélget, hogy hát interjút
készít. Hát tahó kérdéseket tesz fel a növényi Norbertnek.
És ebben ugye mi a szép az, hogy növényi Norbertnek ki mert ahó kérdéseket feltenni, hát úgy tűnik, hogy van, aki mer. És egyébként szerintem ez tök jól működik, és az, hogy ezt egy percig művelik egymással, egyáltalán nem unod meg, nem ül le a sztori. Úgyhogy szerintem tök ügyesen megcsinálták azt, hogy végre nem stand-uposok szerepeltetésével próbáltak meg poénzen zúdítani a nézőkre.
Ja, teli találat szerintem is.
Hanem két sokkal emberibb karaktert találtak, akik egyébként saját magukat hozzák, és
működik. Itt van, szóval, hogy itt van ez a lényeg, hogy saját magukat, tehát nem karakterbe bújnak bele mind a ketten. Vicceskednek ugyan, de önazonos. Szóval jó.
Én még azt akartam elmondani, hogy nagyon nagy megsüvegelés jár szerintem a Zingburgernek azért, hogy simán egy olyan hírességet választott ehhez az aktivitáshoz, a növényi Norbertet, akit nyilván rengetegen ismernek, de úgymond a fiatalabb generáció az meg ott kétséges, hogy ő mennyire ismert az ő körükbe, de így bátran elővették őt, és szerintem az, aki most ismeri meg a növényi Norbertet, emiatt a videó miatt, az is teljesen elégedett lesz ezzel a tartalommal.
Menjünk tovább akkor a CBA content marketingére, amit ugye a TikTokon művelnek. Hát,
de tévészpotunk is van.
Tévészpot is van hozzá, igen. Az egyen jobb, mint a TikTokos aktivitás.
Döntsük el. Hát, ki az, aki a TikTokos videókra szavaz, így a CBA-s Mr. Mustásos videósorozatból.
Bence föltette a kezét?
És ki az, aki a tévészpotra? Föltettem a kékezemet azért, hogy akkor így te szavazzunk.
Te TikTokra szavazol?
Nem.
Hát szerintem egyikünk se szavaz akkor a TikTokra.
Miért tetted fel a kezed?
Igen, mert kíváncsi voltam, hogy van-e közöttünk olyan, aki szerint ezek a TikTok videók.
Jó, szóval te se teszed fel a kezed. Jó. Te fölteszed?
Én felteszem mind a két kezem, mert szerintem itt most nem világot jelent. Akar megváltani a CBA, se a TV-spottal, se a TikTok csatornájával, hanem egész egyszerűen azokra lőnek, akiket eddig nem értek el, tehát a fiatalokra.
8 évesekre? De ők még nem használhatnak telefont.
Jó, mondjuk egy picit idősebbekre, valószínűleg a Szaxis pasi szerepeltetése 8 évnél idősebbeket is egy picikét érdekel, viszont az van, hogy akik viszont nem tudják, hogy ki az a Szaxis pasi, és nem is érdekli őket, és egyébként nem is neteznek, tehát se YouTube-on nem látják ezt a reklámfilmet, se TikTok videókat nem néznek, azok meg amúgy is, ha eddig a CBA-ba jártak, oda fognak járni. Tehát van egy vásárló bázisa a CBA-nak, és ezt próbálják bővíteni, és ezt meg tényleg úgy lehet bővíteni, hogyha arra a célcsoportra készítenek. Egyébként ilyen hülyének, túl viccesnek, túl villogósnak tűnő a videókat.
A tévészpottal kapcsolatban az van, hogy semmit nem mond el szerintem így a CBA-ról, csak egy ilyen óriás menősködés próbál lenni. Viszont végignéztem, tehát hogy én néztem, hogy akkor na, ebből mi lesz, és az én fejemben lehet, hogy így ez nagyon szembeáll azzal, hogy mi van a fejemben a CBA-ról, az, ami így ebbe a spotba tükröződik, De nem biztos, hogy mindenkinek a fejében ugyanaz van a CBR-ról, mint az enyémben. Mm.
Menjünk tovább a kreatív szakma hírével, az ügynökségi népszámlálás híreivel, mely szerint csak 56% látja úgy, hogy 5 év múlva is ebben a szakmában marad, ezen a pályán marad. Ez jó vagy rossz, vagy mi van ezzel? Tehát, hogy ez korábban mi volt? Nem tudom, mihez kell viszonyítani?
Korábban azért nem ilyen sokan mondták azt, hogy hosszabb távon nehezen tudják azt elképzelni, hogy a reklám szakmába dolgozzanak. A mostani válaszadók több mint fele ezt mondja. Jó kérdés, nyilván így a maga az, hogy mennyire stresszes vagy hajtós, mennyire van meg a munka magánélet egyensúly ebben a szakmában, az is egy érdekes kérdés. De egyébként azt érdemes még látni, hogy miközben azt mondják, meg az derült ki az ügynökségi népszámlálás kutatásból, hogy a közösséget, a munkakörnyezetet, azt a legtöbb ügynökségi dolgozó, kreatív, projektvezető, ügyfélkapcsolatos, social szakember szereti, a fizetésekkel nem nagyon elégedettek, és egyébként a legfontosabb indok, ami miatt váltanának az emberek a reklámszakmából, ez a fizetés. És ezen kívül még egyetlen egy olyan dolog volt, amit így nagyon súlyosan, nagyon sokan megjelöltek, hogy nem tudnak elviselni egy munkahelyen, ez a diszkriminatív légkör.
Wow.
Ezt még jobban utálják a kreatívok, mint hogyha mondjuk állandóan csak monoton feladatokat kapnának.
A következő hírünk a Jettel nőnapi kampánya. A vállalat a női kapcsolatokat erősítő rajzokkal üzente meg, hogy ne csak a férfiak bókolgatásairól szóljon ez a nap. Szerintem jól sikerült, ezek kreatívok. Már ilyen kis piktogram, nem is piktogramok, hanem ilyen nagyon egyszerű rajzok.
Viber matricák.
Matricák, na igen.
Ráadásul Instagram matricák, nem is Viber matricák, de egyébként kb. Az a stílus. Én egy kicsit úgy hiányzott belőle az, hogy én nem akar olyan nagyon sokat mondani.
Hát és az baj, végre valaki, aki nem akar mindent elmondani 5 mondat, vagy 5 szóval.
Nekem egyébként volt pár percem nemrég, és kicsit utána néztem, mert nem akartam elhinni, hogy ez az egész ennyire egyszerű, mint elsőre tűnik, és szerencsére tényleg nem az. Ugyanis arról beszél itt a Jettel ebben a nőnapi kis kampányában, hogy a nők is küldjenek a többi nőnek ilyen üzeneteket. Tehát, hogy nyugodtan egymás között üzengessenek, nem arról kell, hogy szóljon a nőnap, hogy a férfiak bókolnak csak a nőknek, hanem egy nő ugyanúgy elmondhatja egy másik nőnek, hogy figyelj, te vagy a legjobb barátnőm, mert vagy te mindig feldobod a napomat, vagy tök jó, hogy mindig mellettem állsz, hogyha baj van a melóhelyen, stb. Tehát, hogy ez igazából erről akart szólni.
És akkor ugyanide a Dréher nőnapi kampányáról is beszéljünk pár szót. Nekem nagyon mímelt, ezek ilyen 2 perces videók, és ugye a sörgyártás történetébe fűzik be a nők szerepét. Egy nagyon számomra irritáló voiceoverrel, egy hölgy mondja el ezeket, de hát iszonyatosan fürdik a hangjában, és nem tudok a sztorira figyelni. Ez az én szubjektív megítélésem, ti jöttök, srácok.
Értem. Szerintem a női narrátor adta magát, ha már a Dréher nőnap alkalmából készítette ezeket a videókat. Az, hogy ezeknek a videóknak nagyon lassú a tempója, az engem is irritált, tehát szerintem egy ilyen másfél-két perces videót olyan egy perc, egy és negyed perc alatt kellett volna ugyanezt a tartalmat annyira felgyorsítva átadni, és akkor sokkal pergőbb, sokkal élvezhetőbb lett volna az egész. Így kicsit elaludtál már a 20. másodpercnél.
Én, de egyébként, ha erről beszélünk, akkor lehet, hogy ez egy másik célcsoportnak szól, mint hogy az előbb a CBA-nál egy gyorsabb közönségnek, egy fiatalabb közönségnek szólnak a TikTokon, itt meg lehet, hogy érted, a 60 pluszosokra lőnek.
Szerintem ezt itt nem szabták meg, hogy kinek lőnek. Szerintem ez majd nagyon jó lesz, hogyha majd a Dréher múzeumában lesz egy képernyő, ahol ezek a filmek fognak futni, oda nagyon jól fog illeni egy múzeumi tempó, egy múzeumi környezetbe, de egyébként ezeknek a filmeknek jelenleg sok más értelme nincs, mint hogy kiderült, hogy egyébként egy csomó nő dolgozik a sörgyártás folyamataiban.
TikTok blokkunk következik, ezzel zárjuk a hírblokkot. Amerika a TikTok ellen. Demokrata és republikánus képviselők közösen tesznek olyan törvényjavaslatot, ami az elnök jogkörét kiterjeszti úgy, hogy betilthassa az USA-ban a TikTokot.
Nagyon régóta megy ugye a párbeszéd.
Nem szeretik a TikTokot, se a demokraták, se a republikánusok.
Igen,
miért?
Meg egyébként miért? Európai intézményben sem szeretik, attól tartanak, hogy az alkalmazásba épített hátsó kapuk az révén a ByteDance, az üzemeltetője a TikToknak kémkedhet a felhasználókra, és sokkal több személyes adatot és mindenféle adatot tud összegyűjteni, mint amennyit kellene neki. Ez a vád a TikTokkal szemben, miközben a TikTok ezt így rendszeresen cáfolja. Szerintem így reklámos szemmel arra érdemes figyelni, hogy nyilván azoknak a márkáknak, akiknek ott kell lenni a TikTokon, azok legyenek ott, de amíg ezek a viták az elkövetkező hónapokban nem dőlnek el, vagy ilyen irányba, vagy amolyan irányba Európában és az Egyesült Államokban, addig szerintem nem érdemes nagyobb összegeket és erőfeszítéseket fektetni a TikTokon a közösségépítésbe.
Viszont a legjobb hír szerintem, ami a TikToknál egy ilyen, nem tudom, tudatosságot próbál előidézni, az, hogy azt a döntést hozták, hogy napi egy órában limitálják a 18 év alattiak TikTokon töltött idejét. Ezt a CNN írta.
Tehát igen, az alkalmazásba akarnak beépíteni a TikTok és a ByteDance a fejlesztő egy olyan funkciót, hogy 18 év alattiaknak egy óra után letiltson a TikTok, emögött az áll, hogy tényleg megdöbbentően hosszú ideig tart egy-egy TikTokozós session. Tehát, hogyha az átlag TikTok felhasználó megnyitja, és így elkezdi nézegetni a videófolyamot, akkor megdöbbentően sok ideig ragad bele. Nem olyan, mint egy Instagramozás, hogy 10-15 perc után így már abba hagyod a feed görgetését, hanem ennél ennek akár kétszerese.
De ez miért van? Azt lehet tudni, csak annyira, nagyon röviden, hogy ez miért van.
A videókat szeretjük, végignézni is szeretjük, és ráadásul, hogyha tényleg az algoritmus jól működik, és jól ajánlatja a videókat, akkor miért szállnál ki, hogyha mindig lemegy egy videó, és utána rögtön jön egy következő, ami érdekes, és nem kell csinálnod semmit.
És egyébként ezzel tudod darálni a mindennapok feszültségeit, és az agyadat pedig így szépen ilyen smirglivel, egyenként, videónként így csiszolod üresre.
Na, hát akkor beszélgessünk most Bodnár Bencével, freelancer kreatív stratégiával, a reklámokban felelhető karakterekről. Maradjanak velünk! Rebrief. A vonalban itt van velünk Bodnár Bence, szabadúszó kreatív stratéga. Szia Bence, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Hadd legyen egy olyan kérdésem, még mielőtt belekezdünk a beszélgetésünkbe. Most Berlinben értünk el téged. Berlinben mit csinálsz?
Én itt élek már 7 éve, és mint mondtad, én szabadúszó kreatívként dolgozom, ez néha kreatív igazgató, néha kreatív stratégia, jelenleg éppen a TikToknál vagyok már jó néhány hónapja kreatív stratégiai szerepben. 2015-ben jöttem ki annó, én az utolsó munkám a DDB Budapest volt, és azóta itt voltam különböző ügynökségeknél, de a pandémia elejé óta szabadúszással foglalkozom.
Amiről veled szeretnénk beszélgetni, az a reklámokban felelhető sztereotípiák, és a sztereotipizált karakterek. Ez szerintem nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon felelhető. Valamiért egyébként én úgy érzem, hogy javítsatok ki, nem így, vagy Magyarországon ez még erősebb. Tehát a sztereotípiák azok érthetők, felismerhetők, gyorsan rájuk lehet csatlakozni, de vajon miért van az, hogy akár anyukák, apukák, vagy ilyen ízes beszédű vidéki emberek, gyógyszertárba járó nyugdíjasok, szomszédok, szóval hogy vannak ezek a tipik karakterek, hogy ezeket mai napig használják a reklámokban. Miért van ezekre szükség?
Nem tudom, hogy erre szükség van egyszerűen. Lehet, hogy ez a reklám szakma beidegződése. Szerintem az fontos megemlíteni, hogy a magyar piac elég homogén. Nincs túl nagy diverzitás, mondjuk úgy, mind vagy több ilyen rossz szemszögből. Vagy ha mondjuk belegondolunk abba, hogy Berlinben csak itt látszom metrón, akkor a reklám kampányok is jóval színesebbek, mondjuk úgy, mind karakterek szempontjából, mind rossz szempontból, például vallási szempontból. Tehát szerintem a magyar piacon többnyire amiatt alakultak ki ezek a sztereotípiek, mert igazából nem nagyon tudsz diverzifikálni karaktereket illetően. Azt nyilván hozzá kell tenni, hogy egy reklámkampány, hogyha mondjuk TVC-kről beszélünk, akkor van mondjuk 30 másodperc arra, hogy át egy üzenet, tehát megpróbálsz minden olyan verbális és nonverbális információt felhasználni arra, hogy átadod az üzenetet, és hogyha egy karaktert használsz egy kommunikációban, akkor te igazából már választasz egy célcsoportot önmagadnak, vagy a saját termékednek. Gondolom, emiatt alakult ki ez a karaktertipizálás, ahogy te mondtad.
Mielőtt készültünk erre a beszélgetésre, arról beszéltünk, hogy megfelteszük a kérdést neked, hogy utoljára mi volt az az indok, amikor egy karakterbe kezdtél gondolkozni, mi volt a feladat, mi volt az utolsó ilyen karakteres munkád, mi volt a gondolat mögötte?
Két témát hoznék fel. Az egyik ugye pont a jelenlegi munkaadóm miatt ugye a TikTokon nagyon jellemző a különböző, hogy úgy hívják, hogy nem influencernek hívják a TikTok kreatorokat, hanem kreatoroknak, ugye. És nagyon sokszor van olyan, és ugye a TikToknak az elsőleges nyelve a humor, hogy ezek a kreatorok különböző karaktereket aggatnak önmagukra, és ez a karakter az ő első számú profilok, vagy az ő első számú, mondjuk úgy personáljuk ezen a platformon. És egy csomószor be tudsz úgy jutni a színfalak mögé, és úgy tudsz egyébként branded contentet, nem branded contentként ábrázolni, hogy igazából ezeket a karakter dolgozol együtt. A másik példa viszont, amikor tudatosan, akkor igazából egy karaktert castingolt egy kampányra, viszont nem a karakter jellege miatt castingolt ezt a szemét. 2011-ben forgattunk egy kampányt a Nike-nak, ami alapvetően arról szólt, hogy az volt a briefünk, hogy találunk egy olyan mentorált kapcsolatot, ami szerintünk autentikusan tudja bemutatni azt, hogy a futásban ez a sportolók közötti kapcsolat hogyan tud segíteni abban, hogy nagyobb, hogy jobb teljesítmény nyújtsa. És erre a kampányra mi egy paralimpikon castingoltunk, egy német paralimpikon, aki egyébként előtte két héttel nyert Tokióban két érmet is, tehát számomra egy eszmetlen nagy élmény volt találkozni ezzel a sportolóval, Leon Schaeferről van szó egyébként. Viszont azt már a gondolkodás fázisában is kikötöttük, hogy nem szeretnénk, hogyha ő mozgássérült vagy parasportolóként lenne bemutatva ebbe a kampányba, tehát nem is említettük meg az interjú során, a felelkészített interjú során egyébként a voiceover lett a kampányunknak az, hogy ő parasportoló, hanem őt mint mentor szerepben ábrázoltuk, és számunkra nagyon fontos volt, és ez egyébként az ügyféltől jött, hogy őt ne paralimpikonként vagy parasportolóként, és egyébként afroamerikai, tehát hogy ne az elsődleges vizuális jellegek alapján határozzuk meg, hanem mint amit ő reprezentál egy a Nike kampányában, és emiatt volt egyébként fontos, amikor hogyan tudsz karaktert úgy használni, hogy nem a tipikus vizuális karakter jellegére építesz egy sztorit.
Ezzel nagyon gyorsan át is ugrottunk a több dimenziós karakterek kérdéséhez, de egy pillanatra visszalépni, ez a fajta gondolkodásmód, ez a több dimenziós segíthet abban, hogy ne csináljunk szexista karaktereket, hogy az anyukákat ne zárjuk be a konyhába, meg ne ők oldják meg az összes családi influenzát, meg náthát?
Szerintem, vagy én úgy érzem, hogy rámegyünk ezekre a nagyon klasszikus karakterekre, amelyeket nemcsak a reklám, de a filmek is használnak már, amióta igazából mozgóképes tartalom létezik, onnantól igazából te azt az üzenetet küldöd magadról, hogy te ugyanúgy a múltban élsz. Tehát ha nem veszed észre azt, és nem kommunikálod a te saját kampányodban azt, hogy mondjuk Magyarországon azt hiszem a minden házasság 50%-a válásra kezdődik, tehát egy csomó kvázi nem klasszikus értelemben vett apa, anya, vagy egyébként két pár által nevelt gyerek, a család, mint olyan, akkor te igazából kizárod 50%-át azonnak, akik egyébként a te terméket megvehetnék. És ez azt is mutatja, hogy te igazából nem is veszed figyelembe azt, hogy nem haladsz a korral. Azt szerintem egy jó casting egyébként azt is mutathatja, hogy te mennyire figyelsz arra, hogy mi egyébként az aktuális kulturális, vagy bármilyen más klíma, ami egyébként mi az, ami modern. És azt szerintem egy érdekes narratív elem azt illetően, hogy úgy beszéltünk arról, hogy 30 másodperc van átadni üzenetet, az is egy üzenet, hogyha te nem castingolsz modern karaktereket, idézőjelbe véve, vagy ha te castingolsz modern karaktereket, és ezáltal hogyan választasz célcsoportra önmagadnak.
Itt nagyon-nagyon sokszor felmerül kérdésként egy kreatív fejlesztés során, hogy lehet-e azonosulni a élethelyzettel, mi most szerencsére nem az élethelyzetet fogjuk boncolgatni, hanem sokkal inkább a karaktert, hogy azzal lehet-e azonosulni. Mit gondolsz az azonosulás kérdéséről? A reklámnézők akarnak azonosulni, vagy ezt én azt érzem, hogy ezt egy kicsit így túl nagy jelentőséget tulajdonít ennek a reklámszakma, meg a marketing szakma. Mindig kell-e, hogy egy reklámban azonosulható karakterek legyenek, vagy ezt igazából megvannak a helyzetek, amikor elengedjük?
Szerintem kintottál, vagy egy tök jó témát hoztál fel azt illetően, hogy az kérdés az, hogy mivel szeretnénk, hogyha az ember azonosulna a szituációval, vagy a karakterrel. És szerintem itt elsősorban én márkagazdaként szeretném, vagy jó lenne, hogyha úgy állnék ezt, hogy igazából a szituációval azonosuljon, ne a karakterre, senki nem szeretne sztereotípia lenni. Bár mi mindannyian két lábon járó sztereotípiák vagyunk, viszont ez nagyon nehéz elismerni. És ezért, hogyha egy olyan szituációt mutatsz, amivel az ember tudnak azonosulni, akkor szerintem teljesen mindegy, hogy ki maga a karakter, aki ebben a szituációban benne van. Sőt, hogyha egy olyan karaktert castingolsz egy nagyon tipikus szituációra, ami egyébként mondjuk a standard ellen megy, akkor te még inkább tudsz egyébként a karakterrel való azonosulás helyett a szituációval való azonosulás felé tolni a nézőt, ami szerintem egyébként ezen a célja a legtöbb kommunikációnak.
A fejlesztés során, tehát a kreatív fejlesztés során praktikusan hogyan érdemes végig gondolni egy karaktert? vagy egy élethelyzetet? Tehát hogyan kell akár egy karaktert megalkotni?
Nem tudom, gyere, van-e standard, de szerintem attól függően, hogy attól függ, hogy a megbízó egyébként mi irányba menne, van esetleg olyan trend például, amire ők rá akarnak ülni, vagy van egy olyan tradíció, amit ők valamiért rendszeresen egy bizonyos típusú karaktert használnak, ugye az Old Spice használta az Isaiah Mustafát nagyon sokáig, és ő egy olyan ugye karakter volt, viszont a karakter reprezentált egy bizonyos típusú férfit. És ott sem az volt a lényeg, hogy egyébként egy nem tudom, korábbi NFL hátvédból lett social media celebrity-vé vált a kampányokat illetve, hanem az, hogy ő a modern férfi, aki amilyen szagod lehetne, hogyha te olyan akarnál lenni, mint ő. Úgyhogy ez szerintem nagyon brief függő, erre nem nagyon tudok generikus választ adni. Szerintem a megoldás az előző kérdésben adott válaszban van, hogy elsősorban fókuszálj arra, hogy mi a szituáció, és aztán a karakterek attól függően, hogy az ügyfélnek mi az igénye, illetve hogy mi az ügynössége, aspirációja, az alapján lehet összerakni ezeket a karaktereket, amit szeretnénk egyébként összességében a kampánnyal mondani, és egyébként itt jön be a stratégiai, mint olyan. Hát hogyha tudod, hogy milyen mondani valód, nem csak az, hogy felfejes csillapító, tipikus szituáció, gyerekbőg, anyának, akkor viszont nyilván a karaktereid nagyon egydimenziósak lesznek. De hogyha tudod, hogy mi az elgold, a bizonyát, Nike arról szeretne beszélni, hogy a mentorálás mennyire fontos abban, hogy egy megfelelő teljesítmény elérje a futópályán, akkor már van egy olyan tered, amiben mozogni tudsz, és nyilván most hoztam egy Bayern-t a Nike ellen, viszont szerintem a Bayern-nek vagy bármilyen márkának lehet egy olyan stratégiája, ami egyébként be tudja folyásolni, vagy befolyásolni tudja a castingot is.
Szintén, amikor készültünk a beszélgetésre, akkor megemlítetted a Minden, Mindenhol, Mindenkor filmet, ugye az Everything, Everywhere, All at Once. Miért ajánlod ezt a reklámkészítőknek a figyelmébe?
Szerintem ez a film, mint most mondhatjuk, hogy vagy mondjuk úgy, hogy tartalom, vagy contentként nézzünk erre, tökéletesen mutatja be azt, hogy mennyire lehet sokdimenziós, akár több száz dimenziós is egy karakter, anélkül, hogy elvesztenéd a fő mondani valódat. Azt szerintem, hogy érdemes egy ilyen kis színesként hozzátenni, hogy a The Daniels, az a rendezői duo, aki ezt a filmet rendezte, ők egyébként tök elismert reklámfilmesek az USA-ban, és ők egyébként rengeteg reklámos technikát használtak arra, hogy ezt a filmet meglassítsák. És az egyik egyébként ebből az volt, hogy egy igazából egy mondhatni átlagosnak vagy tipikusnak mondható amerikai-ázsiai családnak a sztoriát olyan szinten kiszínezték, amit nem nagyon látott még Hollywood. Szeretnék több olyan karaktert látni a reklámkampányokban is, mint ennek a filmnek a karakterei.
Bodnár Bence, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a lehetőséget még egyszer.
Hölgyek, urak, ennyi volt mára a Rebrief, köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő héten. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.